Ünő, kiáltotta a kövér. Ez kedves, kitűnő, példás értelmezés. Soha életemben így még ki nem szolgáltak. S te, kedves ifjú, kimondhatatlan szolgálatot tettél vele lelkemnek. 3 vessző, 3 nap. Milyen kereken kimondtad, te okos. És ismét igaz tébében, és az elébbi tisztem szerint, és megint fáraó barátja. Köszönöm neked, drágaságom, köszönöm, nagyon köszönöm. És csak ült és sírt örömében. József pedig így szólt hozzá. Abodu grófja, Nefer Emvéze, jósoltam neked álmod napján. Könnyen tehettem, és szívesen tettem. Örülök, hogy örvendetes értelmezést adhattam. Csak hamar körülvesznek téged tisztáztatásod után, itt a szükségben azonban én vagyok az első szerencsét kívánó. Szolgátok és udvarmesteretek voltam 37 napon át, és leszek még 3 napig a kapitány rendelete szerint. Érdeklődöm parancsaitok iránt, és jelképes kényelmet teremtek, amennyire a körülmények engedik. Eljöttem hozzátok reggel és este a keselyű házba, és Isten angyala voltam számotokra, a szabad magamat így kifejeznem, kinek keblén kiönthettétek fájdalmatokat, és aki megvigasztalt benneteket a szokatlan miatt. Felőlem azonban ti nem sokat kérdeztetek, holott én sem e lyuk számára születtem, és nem is magam választottam tartózkodó helyül, hanem ide jutottam, nem tudom hogyan, és bebörtönöztek, mint királyi rabszolgát és fegyencet olyan bűnért, ami csak félrecsavarás Isten előtt. Lelketek jobban tele volt saját fájdalmatokkal sem, hogy sok érzéketek és érdeklődéstek lehetett volna az enyém iránt. Mégse felejts el engem és szolgálataimat, főpohárnok gróf, hanem emlékezz meg rólam, ha uraságodban ülsz majd, mint azelőtt. Említs meg fáraó előtt, és figyelmeztesd, hogy itt ülök puszta félrecsavarás folytán, és emely szót értem, hogy vezessen ki kegyelmesen ebből a tömlöcből, ahol nem szívesen vagyok. Mert már mint gyermeket hazámból ide loptak, igenis ide loptak alá Egyiptom országába, és ide loptak alá ebbe a verembe, és olyan vagyok, mint a hold, ha egy rosszindulatú szellem megállítaná pályáján, hogy ne futhassa útját ragyogva testvérei az istenek elébe. Megteszed értem, főpohárnok gróf, és meg fogsz ott említeni. Hogyne, hogyne, természetesen, kiáltott a kövér. Megígérem neked, hogy a legelső alkalommal megemlítelek, ha ismét fáraó előtt állok, és megemlítelek újra és újra, ha szellemen nem fogadja be szavam azonnal. Disznóság lenne, ha nem emlékeznék meg rólad, és nem emelnék szót javadra. Mert akár te loptál, akár ide loptak, nekem mindegy, kell, hogy megemlítselek, s kell, hogy kegyelmet nyerj, mézes szavú ifjú. És átölelte Józsefet, és megcsókolta ajkát és mindkét orcáját. Úgy látszik, mondta a hosszú, itt egészen feledésbe merül, hogy én is álmodtam. Nem tudtam, Héber, hogy ilyen ügyes értelmező vagy. Különben nem utasítottam volna el kisegítő szolgálatodat. Most már hajlandó vagyok, hogy elmeséljem álmomat, amennyire ez szavakba foglalható, te pedig értelmezd. Készülj föl és halld. Hallom, felelte József. Amit álmodtam, kezdte a sütőmester, ez volt a következő. Azt álmodtam, na nézd, milyen tréfásan történt álmomban, mert hogy kerülhetek ilyen helyzetbe én, Memfe hercege, aki valóságosan sohasem dugja fejét a sütőkemencébe, hogyan illik hozzám, hogy mint holmi pékinas, és mint kifli és perec kihordó, na de mindegy, lám, álmomban csak mentem, és fejemen 3 süteményes kosarat vittem, egyiket a másik fölött, Olyan laposakat szépen egymásba rakva, és mindegyik meg volt töltve mindenféle péksüteménnyel a palota pékműhelyéből, s a legfelsőben szabadon hevertek a fáraónak sült étkek, a lepények és perecek. Akkor madarak jöttek, szárnyaló szárnyal, karmokat hátrahúzva, röptükben, előre nyújtott nyakkal, és dülledő szemmel és károgtak. És ezek a madarak szemtelenül lecsaptak és megvámolták a fejemen levő ételt. Szabad kezemet föl akartam emelni, és azzal legyezni a kosarak fölött, hogy elijesszem a csürhét, de nem sikerült, kezem bénultan csüggött alá. És ők belevagdostak, és körülöttem köröztek, s átható, rohadt madárszaguk volt. Itt a pék szokása szerint megijedt, elsápadt, és mosolyogni próbált kellemetlen szájszögletével. Azaz, mondotta, azért nem kell sem a madarakat és bűzüket, sem a csőrüket és düllett szemüket túlságosan ocsmánynak képzelned. Éppen olyan madarak voltak, mint a többi, és azt mondtam, belevagdostak, nem emlékszem pontosan, hogy ezt mondtam, de meg lehet, az csak kisé elevenebben választott szó volt, hogy álmomat érzékeltessem. Csipkedtek, kellett volna mondanom. A madarak belecsipkedtek a kosaramba, mert nyilván azt gondolták, őket akarom etetni, hiszen a legfelső kosár a fejemen nem volt befedve, és nem volt kendővel letakarva. Röviden. Minden nagyon természetesen játszódott le ebben az álmomban, azzal a kivétellel, hogy én Menfe hercege személyesen vittem fejemen a péksüteményt, és minden esetre még azzal, hogy nem sikerült legyeznem, de talán nem is akartam, mert tetszettek nekem a vendégeskedő madarak, és ez volt minden. Most értelmezzem? Kérdezte József. Ahogy tetszik, felelte a sütő. Három kosár, szólt József, három nap. Harmadnap múlva fáraó kivezet ebből a házból, és fölemeli a te fejedet, amennyiben fára szögez és karóra, amely egyenesen áll ott, és a te húsodat leeszik rólad a madarak. És sajnos ez minden. Mit beszélsz? Kiáltott a sütő. Leült, és arcát kezébe rejtette, s gyűrűs ujjai között könnyek bukkantak elő. József azonban vigasztalta mondván. Ne sírj túlságosan, nagy méltóságú pék, és te se ússzál örömkönnyekben, koszorú mestere, hanem mindketten fogadjátok méltósággal sorsotok úgy, ahogy van, ahogy rátok vár, és ahogy beteljesedik. A világ is kerek és egész. Van benne felül és alul, jó és rossz. De nem kell fölfújni ezt a kettősséget, mert alapjában az ökör olyan, mint a szamár, és fölcserélhetők, és együtt alkotják az egészet. Láthatjátok a könnyeken, amelyeket mindketten ontatok, hogy a különbség nem olyan nagy, urak, köztetek. Te szentséges éjjel kiáltó, ne bizakodjál el, mert te csak úgy szólván vagy jó, és azt hiszem ártatlanságod abban áll, hogy a rossz nem is kísértett meg, mivel fecsegő vagy, és nem bíztak meg benned, úgyhogy nem szereztél tudomást a rosszról. Nem is fogsz megemlékezni rólam, ha uraságodba visszakerülsz, noha megígérted. Megmondom előre. Vagy csak nagyon későn fogod megtenni, amikor már az orroddal ütközöl emlékezetembe. Ha akkor megemlékezel rólam, emlékezzél rá, hogy előre megmondtam, nem fogsz megemlékezni rólam. Te pedig, pékmester, ne essél kétségbe, mert azt hiszem, te csak azért esküdtél össze a rosszal, mivel ebben láttad a tiszteletre méltóan előírtat, és összecserélted a jóval, ahogy az bizony megesik. Lásd, te az istené vagy, amikor az alul van, és társad az istené, amikor az felül van. De istené vagytok mindketten, és a fölmagasztalás csak fölmagasztalás, még ha uzíri kereszt és általfáján is, amelyen egyszer egy szamarat láttak annak jeléül, hogy szét és Oziris egy ugyanaz. Így beszélt Jákob fia az urakhoz. Három nap múltán pedig, miután álmukat értelmezte, elszállították őket a tömlöcből, és mindkettőnek feje fölemeltetett, a pohárnoké dicsőségre, a sütőjé gyalázatra, mert keresztfára szögezték. A pohárnok pedig tökéletesen elfelejtette Józsefet, mert nem szeretett a tömlöcre gondolni, s ennél fogva ő rá sem. Második fejezet, az elhivatás. Neb nef nezem. E történetek után József még 2 évig maradt a börtönben és a második veremben, hogy elérje a kort és 30 éves legyen, mielőtt kihúzzák onnan roppant sietséggel, sőt lélekszakadva, mivel most maga Fáraó volt az, aki álmodott. Mert 2 év múlva Fáraó álmot látott, mindjárt 2 álmot. De mivel lényegében egyik ugyanaz volt, mint a másik, nyugodtan mondhatjuk, hogy Fáraó álmot látott, mindegy, nem ez a fontos. A fő dolog és a kiemelendő mozzanat inkább az, hogyha itt Fáraót mondunk, a szónak nincs többé, személyes vonatkozásban nincs többé ugyanaz értelme, mint az időben, amidőn a pék és a pohárnok álmodták jós álmaikat. Mert mindig Fáraót mondunk, és mindig van Fáraó. Egyúttal azonban jön és megy is, mint hogy a nap mindig van, de ugyancsak jön és megy. És közben, azaz csak hamar azután, hogy József gondozottainak, a 2 úrnak feje ellentétes módon fölemeltetett. Fáraó éppen ment és jött, és ezzel arra célzunk, amit József mind elmulasztott, mi alatt a bórban és a tömlözben ült, vagy aminek csak gyönge visszhangja jutott el hozzá a mélybe. A trónváltozásra tudnillik, egy világnap szomorú elmúltára és újjongó fölkelésére az újkornak, amelytől az emberek szerencsés fordulatot reméltek, jól lehet az előbb is, a földi lehetőségekhez képest igen szerencsés volt, és amelytől azt várták, hogy most már a jog elűzi a jogtalanságot, és a hold igazán el fog jönni, mintha már eddig is nem jött volna el igazán. Röviden, hogy mostantól kacagás és ámulat lesz az élet, ami elég ok volt az egész nép számára, hogy heteken át ugrándozzék és igyék, persze a zsákruhában és hamuban töltött gyászidő letelte után, amit azonban mégsem képmutató illendőségből, hanem a régi kor letüntén érzett őszinte gyászból tartottak. Mert konfúzus lény az ember. Éppen annyi évig, mint amennyi napot főpohárnoka és cukrászati felügyelője töltött Cávi Rében, azaz 40-ig uralkodott, építkezett és ragyogott Amun fia, Tutmózis, és a Mitánbeli királylány fia, 3. Neb Maré Amenhotpe Nimúriában, akkor meghalt és egyesült a nappal, miután utoljára még arra a bizonyos szomorú tapasztalatra tett szert a 72 összeesküvővel, akik a ládába akarták csalogatni. Most anélkül is ládába került, persze csodálatos, színaranyszögekkel kivert ládába, sózva és aszfaltozva boróka olajjal, terpentinnel, cédrusgyantával, stirakszal és masztikszal, az örökké valóság számára tartóssá téve, és 400 rőfnyi vászonpójába göngyölve. 70 napig tartott a művelet, amíg az Oziris elkészült, és egy ökröktől vont aranyszánon, amelyen az evezős hajó volt elhelyezve, ezen viszont az oroszlánlábú, baldahinnal fedett ravatal elindult, elől a tömjénezőkkel és vízszórókkal, hátul a látszólag teljesen megtört kísérettel, sokszobás és minden kényelemmel fölszerelt örök lakása felé, melynek ajtaja előtt Isten tiszteletben részesítették, tudnilik a szájfelnyitást hajtották végre a Hórusz borjú lábával. A királynét és az udvart már nem falaszták be vele együtt a sokszobás lakásba, hogy a halott mellett éhen vesszenek és elporladjanak. Rég elmúltak az idők, amikor ezt szükségesnek vagy akár csak illendőnek tartották, a szokás feledésbe ment és mindenütt divatját múlta. Miért? Miért fordultak ellene, és miért volt most minden lélektől idegen? Nyakig álltak az ősiségben, és buzgón varázsoltak, a felséges tetem minden testnyílását bajhárító amulettekkel tömték tele, és rendíthetetlen körülményességgel hadaráztak a borjúláb eszközzel. De az udvart befalazni nem. Erről szó sem volt, ezt már nem csinálták. Nem csak, hogy vonakodtak tőle, és nem találták többé szépnek, ami egykor szép volt, tudni sem akartak róla, hogy valaha tartották a szokást, és szépnek gondolták, és sem az egykor befalazottak, sem a befalazók nem is gondoltak rá. Nyilván nem illett már a jelen nap világához. Nevezzük ezt akár későinek, akár korainak, és ez nagyon érdekes. Sokan talán az ószépségűben, az elevenem befalazásban látják az érdekeset. De sokkal érdekesebb, hogy egy napon a szokás általános, hallgatólagos, sőt öntudatlan közmegegyezéssel egyszerűen nem jön többé számba. Az udvari emberek ott ültek, fejüket térdükre hajtva, és az egész nép gyászolt. De ezután fölemelkedett az ország a néger határoktól a torkolatokig és sivataktól sivatagig, hogy újjongva köszöntse az új időszámítást, amely nem ismeri többé a jogtalanságot, és amely alatt a hold igazán eljön. Az új napnak rivalgó üdvözlésére emelkedett föl egy kedves csúnyácska fiúnak, aki, ha jól számolták, alig 15 éves volt, amiért is telje, az Isten özvegye és Hórusz anya egy darabig még kezében tartja helyette a gyeplőt. Strónra lépésének és felső és alsó Egyiptom koronájával való megkoronázásának nagy ünnepségére, amelyet részben a tébei nyugati palotában celebrálnak roppant aprólékossággal, részben legszentebb részleteiben Permont koronázóvárosban, ahová az ifjú fáraó és anyja a két ország csillaga nevű mennyei bárkán nagy pompával, díszkísérettel vonult egy darabon a folyón fölfelé, a partok ujjongásának közepette. Amikor innen visszatért, címe így hangzott: Erős harci bika, a két istennő kedvence, nagy király Karnakban, aranysólyom, aki fejére tette a koronákat Permontban, felső és alsó Egyiptom királya, Nefer Kheperu Re Van Re, az a szép alakú ő, aki az egyetlen, s akinek ő az egyetlene, a napfia Amenhotpe, tébe isteni uralkodója, hosszantartó, mindörökké élő, akit szeret Amun Ré, az ég ura, főpapja a szemhatáron ünneplőnek neve erejénél fogva tűz, amely Atomban van. Így hívták az ifjú fáraót megkoronázása után, és amint József és Mai Szakme megállapították, ez a sorozat fáradtságos egyesség eredménye volt hosszú és szívós tárgyalásoknak, az Atumré nyájas napértelme felé hajló udvar és Amun féltékenyen ránehezedő templomi hatalma között, amely néhány mély meghajlást ért el a hagyomány ura előtt, de csak a háromszög csúcsán levő On urának tett világosan átcsillanó engedmények ellenében, úgyhogy a királyi gyermek még Réhorachte nagy látnokává is szentelődött, és a hagyomány ellenesen tanulságos nevet Atont is beleszőtte címeinek uszájába. Anyja, az isteni özvegy, az ő erős harci bikáját, aki mindenhez inkább hasonlított, mint ehhez az állathoz, röviden Meninek szólította. A nép azonban, úgy hallotta József, más nevet adott neki, finom és finomkodó nevet. Nebnefnezemnek hívta, az édes lehelet urának. Nem lehet megmondani határozottan miért. Talán mert tudták róla, hogy szerette kertje virágait, és szívesen ásta orrocskáját illatukba. József tehát elmulasztotta mindezeket a dolgokat, és elmulasztott minden ezzel összekötött örömmámort Vermében, és hogy Mai Szachme katonáinak szabad volt 3 napon át berúgniuk, ez volt minden, ami az események szelét elhozta fogságába. Nem volt jelen, és úgyszólván nem élt ezen a földön, amikor a nap változott, a holnap mává, és ezzel a holnap legmagasabbja, a ma legmagasabbjává lett. Csak annyit tudott, hogy ez megtörtént, és Verme mélységéből figyelt a legmagasabbra, tudta, hogy Nebnefnezem, gyermeki házastestvére megint Mitannibeli hercegnő, akit még atya kért meg számára levélben Tushratta királytól, nyugatra távozott, alig hogy rendeltetésének helyét elérte, nos, az efféle távozásokat megszokta Meni, az erős harci bika. Körülötte mindig sok volt a haláleset. Testvérei mind meghaltak, részben még az ő születése előtt, részben már életében, közöttük egy bátyikó is, és csak egy későn született hugocskája maradt, de az is oly erős hajlamot árult el nyugat felé, hogy alig került szem elé. Ő maga sem olyannak látszott, mint akinek mindig és örökké élni kell. A homokkő és mészkő képmások szerint ítélve, amelyeket Ptah tanítványai készítettek róla. De mivel nagyon sürgős volt, hogy a napnemzedéket tovább plántálja, mielőtt ő is eltalálna menni, még Neb-Maré Amenhotep életében újra megházasították egy egyiptomi nemes gyermekkel, Nofertitivel, aki most az ő nagy felesége és a két ország úrnője lett, és akinek ő a Nefer-Nefruaton, azaz minden szépségnél szebb Aton ragyogó melléknevet adományozta. Már ezt a nászünnepet is, amelynek alkalmával újjongtak a partok, elmulasztotta József odalent, de tudott róla, és figyelt az ifjú legmagasabbra. Például hallotta Mai Szachmétól, kapitányától, aki hivatalosan megtudott egyetmást, hogy Fáraó alig, hogy fejére tette per mondban a koronákat, anyja engedélyével parancsot adott egy karnaki Réhorachte Aton ház építésének legnagyobb gyorsasággal való befejezésére, amelyet már nyugatra távozott atya megkezdett, és mindenek előtt e templom nyílt udvarán egy rendkívül ilyen nagy obeliszk emelésére, magas alépítményen kockakövekből, melynek a háromszög csúcsán levő on tanaihoz csatlakozó napértelme nyilvánvaló szembeszállás volt Amunnal. Nem mintha Amunnak elvi kifogása lett volna más istenek szomszédsága ellen. Az ő nagysága körött sok ház és szekrény volt még Karnakban. Ptahé, a körülgöngyölté, Miné, a meredőjé, Montué, a sólyomé és másoké. És Amun nem csak jó akarattal tűrte szolgálatukat a közelében, hanem Egyiptom isteneinek sokfélesége éppenséggel értékes és fontos volt hagyományőrző szelleme előtt, persze azzal a feltételezéssel, hogy ő, a dús, király mindenek felett, az istenek királya, és azok időről időre meglátogatják, amivel szemben ő is kész volt illő alkalommal visszaadni a látogatást. De látogatásról itt nem lehetett szó, mert a megparancsolt nagy szekrényben és napházban nem lett volna kép más, kivéve az obeliszket, amely azzal fenyegetett, hogy fennhéjázóan magas lesz, és úgy tett, mintha még a piramis építők korában éltek volna, amikor Amun kicsi és Ré nagyon nagy volt, és mintha azóta nem Amun fogadta volna magába Rét, úgyhogy Amun Ré lett, az istenek birodalmi istene és királya, akik között mellesleg a maga területén és a maga módján minden esetre még Ré Atum is fönnállhatott, vagy inkább hagyományőrzően fönn kellett állnia, de nem fennhéjázó értelemben és nem úgy, hogy új istenként Aton néven elmélkedésekkel csináljon olyan hűhót, ami csak magát Amun Rét illette volna meg, vagy helyesebben őt sem, mert elmélkedni egyáltalában illetlen volt, és meg kellett nyugodni abban a tényben, hogy Amun a király Egyiptom isteneinek ősi sokfélesége fölött. Az udvarnál azonban már Nebmaré király alatt divatos módon sokat elmélkedtek, és sok üres spekulációt szőttek, és úgy látszik ez a szokás most elharapódzott. Az ifjú fáraó rendeletet bocsátott ki, és az obeliszk emelés emlékére kőbe is vésette, amely okoskodó iparkodást árult el, hogy a napistenség lényegét új és hagyomány ellenes módon határozza meg, mégpedig oly élességgel, amely már csavarosság volt.